és testvéreim, Pál apostolnak a rómaiak írott levelét olvasom. Az ötödik fejezetből olvasom most az első 8 verset, és a fejezet végéről a 18. és következő verseket a fejezet végéig. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. És dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a nyomorúságokkal is, mivel tudjuk, hogy a nyomorúság munkálja ki az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Valóban, amikor még erőtlenek voltunk, még idejében halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abba mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Már most, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. A törvény pedig közbe jött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még jobban kiáradt a kegyelem. Hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is. Az igazsággal, az örök életre, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Kedves testvéreim, a rómaiakhoz írt levél 5. fejezete fölé ezt a címet írhatjuk, üdv bizonyosság. A szavak és a gondolatok bizony itt is bonyolultak, nehézkesek, de ha az ember veszi a fáradtságot és többször, sokszor egymás után elolvassa ezeket a nehéz szavakat, mind jobban-jobban előragyog az a rendíthetetlen üdv bizonyosság, ami Pál apostolt eltöltötte. Azért érdemes ennél a szónál megállni, testvéreim, mert mostanában ez a szó, hogy üdv bizonyosság kiment a divatból. És ez nem jó. Az se volt jó, amikor nagyon divatos volt, de az se jó, amikor már senki nem beszél róla. Két szélsőség között bukdácsolt a magyar evangéliumi kereszténység az elmúlt évtizedekben. Az egyik szélsőség volt az elbizakodottság. Előző évtizedekben bizony bőven volt belőle elbizakodottság. Most viszont fenyeget az elbizonytalanodás. Ki tudja, örök élet, üdvösség. Mind a kettő rossz. Rossz volt az a hányaveti elbizakodottság, hogy én biztosan üdvözülni fogok. És rossz a mai bizonytalankodás. A kettő között van egy keskeny út, és ezt a keskeny utat jelöli ez a szó, hogy üdv bizonyosság. Pál apostolnak volt ilyen üdv bizonyossága, és ezt kell eleveníteni, és ebből kell részt kapni mindegyikünknek. Ha figyelmesen olvassuk ezt a fejezetet, észrevesszük már itt is, amit majd később aztán egészen világosan fog mondani, hogy az üdv bizonyosság őnála nem egy személyes üdv bizonyosság, nem a saját tulajdon apostoli személyére vonatkozik ez az üdv bizonyosság, hanem kozmikus méretű. Itt találkozunk ezzel a szóval, hogy minden emberre elhat. Aztán majd még ezt részletezzük, de már itt az elején jegyezzük meg azt, hogy Pált tehát csodálatos, fénylő, rendíthetetlen üdvbizonyosság vezérelte, de nem csak a saját személyére nézve, hanem az Isten egyetemes üdvözítő szeretetének a távlatában gondolkozott az üdvösségről. Fölvetődik a kérdés, hogy mire alapozza Pál apostol az üdvbizonyosságot, a saját személyére szóló, meg az egész emberiségre kiáradó, kiterjedő üdvbizonyosságot. Egyáltalán honnét lehet üdvbizonyosságra szert tenni? Csak úgy zárójelben kérdezem, hogy testvérem, most úgy hirtelen meglepte ez a szó a testvéreket, mi az első reakció kiben-kiben, hogy Istenem, köszönöm, hogy én biztos vagyok. Ha biztos vagyok, milyen alapon vagyok biztos? Menjünk bele ebbe a vizsgálódásba, testvéreim, mert valóban itt az apostol gondolkodásának megint a centrumánál, a szentélyénél járunk, amikor ezt a problémát vesszük elő. Van üdvbizonyosság, de fölvetődik a kérdés, mire alapozódik az üdvbizonyosság. És ha ebbe belemélyedünk, akkor mindjárt ketté válnak az utak. Lehet így is, és lehet amúgy is üdvbizonyosságra jutni. Az apostol mindig vitázva mondja el a magáét, ebben a fejezetben is, csöndesen, alig észrevehetően, de vitázik valakikkel, és ez a vita szólal meg a halló fülek számára. Ebben a mondatban például, hogy Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Aztán itt előtte itt van ez, hogy idejében halt meg Krisztus értünk istentelenekért. És még néhány ilyen kifejezés árulkodik arról, hogy itt is vitázik Pál valakikkel, a más hiten levőkkel, és ha ezt a vitát egy kicsit tudatosítjuk, akkor kiderül az üdvbizonyosságnak a két lehetősége. Az egyik lehetőség az, hogy én olyan, csak lerövidítem most, egyszerűsítem a könnyű megértés kedvéért, lehet így gondolkozni, én olyan jó ember vagyok, hogy biztosan fogok üdvözülni. A másik az, hogy az Isten olyan jó Isten, olyan irgalmas Isten, hogy az ő szeretete biztosan üdvösségre segíti az embereket. Itt van a két lehetőség. Én olyan jó ember vagyok, ez megint ilyen gyűjtő fogalom. Én úgy vigyázok magamra, az Isten törvényére, én annyira törekszem szentségre, annyi jót cselekedtem már, olyan komolyan megsirattam a bűneimet, annyi jót tettem Isten és ember felé, hogy ennek a jó cselekedett tömegnek az alapján bizonyosra vehető, hogy én üdvözülni fogok. Tehát lehet üdvbizonyosságra jutni, úgyhogy körül tekintek a világomban, mit cselekedtem, mit szenvedtem, mennyi áldozatot hoztam, mennyit imádkoztam. Hát ha valaki, akkor én, aki ennyi mindent csináltam, én biztosan üdvözülni fogok. Ezt csinálják ma is, annak idején csinálták a zsidók. Nem valami nagy bizonyossággal, üdvbizonyossággal, de mindig ott volt az a tényező, hogy hát ha mégse elég. Hát, ha mégse imádkoztam eleget, hát, ha mégse cselekedtem elég sok jót. Tehát a zsidóság, a Pál korabeli zsidóság gyakorlatilag ezt az utat járta. Gyűjteni kell az érdemeket, az erényeket, a jó cselekedeteket, és az Isten végül az utolsó nagy elszámolásnál üdvösséggel fog jutalmazni mindezért. Ez egyik lehetőség. Tudjuk, remélem, gondoljuk, hogy Pál apostol ezzel vitázva mondja el a másikat, az üdvbizonyosság igazi alapját, amikor is azt mondja, hogy amikor még istentelenek voltunk, Krisztus meghalt értünk, és az ő engedelmessége, élete, halála, föltámadása az, ami üdvösségünknek a bizonyítéka és garanciája. Tehát vagy a magam cselekedeteire támaszkodva akarok eljutni üdvbizonyosságra, ez járhatatlan út. vagy pedig Jézus Krisztusban bízom, és azt mondom, hogy az ő engedelmessége az egész világ számára üdvösség, és ezen a ponton, ezen az úton bizonyosságra juthatok. Amikor ezen elmélkedtem, eszembe jutott egy régi kedves történet, fölidézem, mert megvallom, hogy nekem magamnak is most sokkal többet mondott ez a jól ismert régi történet, mint annak idején, amikor csak úgy elismételtem. Sokkal jobban értem ma a mélységét ennek az egyszerű történetnek. Ebben a történetben arról van szó, hogy valaki álmodott, és álmában a mennyország kapuja elé került, és az bizonytalankodott, hogy szabad-e neki bemenni, vagy nem szabad, és akkor a kezébe adtak egy belépő jegyet. És ezen a belépő jegyen az volt, hogy belépő jegy a mennyországba egy szegény, nyomorult, bűnös számára. Átveszi, olvassa, nézi, hát az lehetetlen, hát ez olyan tiszta, ragyogó mennyei világ bűnösök számára. Hát ez biztosan nem jó, az álom szerint mindegy, hogy is volt a részleteiben. Az álom szerint, mondom, ahogy emlékezem erre a történetre, kiradírozza ezt, hogy nem, hát szegény bűnös, hát bűnösök nem kerülhetnek, hanem odaírja, hogy belépő jegy a mennyországba egy jó reformátusnak. Mert hogy hát én jó református voltam, gondolom, hogy ezzel a cédulával, ezzel befogadják. És megy, és bemutatja a cédulát, belépő jegy egy jó reformátusnak. Visszaküldik, hogy ezzel a cédulával ide nem lehet bejönni. Hát mit csináljon? Akkor mindig lejjebb-lejjebb adja az álom szerint. A következő az, hogy belépő egy embernek, aki szeretett volna jó református lenni. Gondolja, hogy ha már így lejjebb adja, akkor talán engedik ezzel, és visszaküldik. Akkor az, hogy talán mégiscsak az, hogy bűnös, akkor az, hogy belépő egy szegény bűnösnek, aki azonban sokat sírt a bűnei miatt, talán ezzel beengedik, akkor visszaküldik, ezzel se lehet. Végül aztán mondják, hát ha mégis az eredeti szöveg volt a jó, és akkor fölírja rá az eredeti szöveget, belépője egy a mennyországba egy szegény, nyomorult bűnösnek, és mutatja, na és fordítsd meg, hogy a másik oldalon mi van. Akkor jut eszébe, hogy talán a másik oldalon van valami, megfordítja, és ott a folytatás, hogy akiért Jézus Krisztus az életét adta. És ezzel a cédulával beengedik. Na most esetleg mondom el egy régi történet, de rendkívül nagy igazság van ebben a szemléletes egyszerűségében. Pál apostol igazából azt mondja a zsidóságnak, meg mindenféle vallásos embernek, hogy fordítsd meg azt a belépőjegyet. Mert a belépőjegy egyik oldalán az, hogy én ki vagyok. Jó református, vagy szeretnék jó református lenni, vagy sirattam a bűneimet, meg akartam jót cselekedni. Ez van az egyik oldalon. Azt mondja, pár fordítsd meg, nem ez az érdekes. A másik oldalon van az érdekes, hogy akiért Jézus Krisztus az életét adta. Így testvérek, az üdv bizonyosságnak itt van a két lehetősége. És Pál azt mondja nekünk is, és ma este is, azért fordítsd meg, és ne azt piszkáld, hogy jó református vagy, vagy nem, igazán megtértél, vagy nem, igazán újjászülettél, vagy nem. Ne ezt a részét nézd a belépő jegyednek, mert ha ezt nézed, akkor el fogsz bizonytalanodni, ha becsületes ember vagy. Ne ezt nézd, hanem fordítsd meg, és azt a részét nézd, hogy akiért Jézus Krisztus meghalt. És hogyha e prédikáció után még egyszer elolvassátok otthon, testvérem, az ötödik fejezetet, látjátok, hogy persze, hát erről van szó az ötödik fejezetben is. Jézus Krisztus az életét adta érettünk, és azért bizonyos az üdvösségünk. Tehát Pál apostol teljesen bizonyos az üdvösségben, azért, mert a Jézus Krisztus személyének, eljövetelének, tudományának, szenvedésének, halálának, föltámadásának akkora jelentőséget tulajdonít, hogy arra támaszkodva bizonyos az üdvösség felől. És ezt lehet. És nekünk is erre kell törekedni, testvéreim. figyeljük meg, hogy Pál, hogy fokozza tulajdonképpen a dolgokat, és ott van utána, hogy de mégis, és akkor is, és akkor is. A hatodik versben azt mondja, amikor még erőtelenek voltunk. A nyolcadik versben azt mondja, hogy amikor bűnösök voltunk. A tizedik versben azt mondja, amikor ellenségei voltunk Istennek. Ezen a három kifejezésen külön érdemes volna elmélkedni, ezen a fokozáson. Mindig önmagunkról beszél. Erőtelenek voltunk, bűnösök voltunk, Isten ellenségei voltunk. Nagyon érdekes, hogy mi a középsőt szoktuk emlegetni a keresztények szókincsében, ez szerepel mindig, hogy bűnösök vagyunk. És most a magam elmélkedésében azt láttam, hogy ez a szó elkopik, üres lesz, ha az előtte meg utána levő nincs. Erőtelen vagyok, bűnös vagyok, Isten ellensége vagyok. Ez a három együtt van. Ma beszélgettem valakivel, egy sokat szenvedő asszonnyal, és úgy meglepett, ahogy úgy elmondotta, hogy úgy nem sikerült a házassága, nagyon nyomorult állapotban van, és úgy ez a három szó úgy emberi vonatkozásban különösen jött elő, anélkül, hogy neki olvastam volna ezt a Róma 5-öt. Azt mondja, hogy amikor úgy összekerültünk, akkor egyszer csak úgy kiszáll belőlem minden erő, hogy jaj, ez nem az, itt baj van, erőtlenek voltak. Aztán jött utána az elkeseredés. És azt mondja, hogy egyszer csak az elkeseredés átfordult haragba. Haragba, itt van valaki, aki tönkreteszi az életemet. És akkor gondoltam arra, hogy milyen finoman szépen fejezte ki azt, amit a lélektan tudósai nagy alapossággal kivészleteznek, hogy ez mindegyikünk életében megvan. És Pál apostol milyen zseniálisan írja ezt ebbe a fokozódásban, hogy erőtelenek voltunk. Aztán kiderült, hogy több ez, mint erőtelenség, ez bűn. Bűnösök voltunk. Aztán kiderült, hogy több, mint egyszerű bűn. Isten ellenségeivé lettünk, Isten ellen lázadókká lettünk. Fokozza igazán, méltán az igazság irányába, nem eltúlozza, csak fokról fokra az teljes igazsághoz elvezeti az ember, és utána jön az, hogy és mégis szeret az Isten. Ezedben a fejezetben nagyon csodálatos, hogy Pál apostol fokozza a dolgokat, még fokozza, de aztán utána azért, hogy és mégis, még annál is nagyobb az Isten szeretete. Egy másik asszony, egy nagyon okos asszony, és beszélgette a legjobb napokban, aki jár ide rendszeresen, aztán kívánkozott egy kicsit beszélgetni a dolgokról, igen hirdetésekről, és azt mondta, hogy tulajdonképpen ő benne ketté váltak a dolgok. Nagyon megkapott, és magam is birkózom ezzel, amit mondott. És egy kicsit most kaptam én is Istentől bátorítást erre a problémára, amit ő előhozott. Azt mondja, hogy ő benne ketté törtek a dolgok, ketté szakadtak a dolgok. Amikor ide jön a Gyulai Pál utcába és hallja az ige hirdetést, akkor teljes szívvel igen mond rá, igen, Isten, az ember, Isten szeretete, a szív, az embernek a belső magva, ahol el van rejtve az isteni szikra. Ezt mind nagy örömmel hallja, és gerjedezik a szív, hogy így van, de azt mondja, amikor kitekint a világba, és jön ez, hogy világ történelem, akkor azt mondja, ellankad a hite, és akkor elbizonytalanodik. És ez nem csak a 20. század végére gondol, nagyon érti a történelmet, előző századokra is gondol. Az emberi történelem iszonyatos valóság, az emberi történelem. Amit mi élünk, most rajtunk csattan, meg fog csattani, de azért volt 100 éves háború, meg 30 éves háború, meg iszonyatos dolgok történtek a mögöttünk lezajlott századokban, és azt mondja, amikor erre gondol, hogy emberi történelem, akkor egyszer nem tud mit csinálni. Hol van az Isten? Hol van az Isten az emberi történelemben? mondom, nagyon belém mar ez a probléma, mert rá kellett jönni, hogy az én lelkemnek a sebes pontjára is rá tette az ujját ezzel, mert én is úgy vagyok, hogy gyönyörködöm ebben, hogy a lélek belső magva, gyönyörködöm abban, hogy lehet újjá születni, lehet új életet kezdeni, lehet az ellenséget is szeretni. Csodálatos lehetőségei vannak a keresztény életnek. De amikor kitekintek akár csak erre a mostani történelemre, akkor akadozik a lélek bennem, és a lélegzet, és a hit is kezd akadozni, hogy ez a, hol van itt az Isten? És egy ilyen mondatot írtam föl a jegyzetemben, hogy miért olyan kétségbeejtően türelmes az Isten? Nem így van, hogy már szinte kétségbeejtően türelmes az Isten. És talán itt van valahol a kibontakozás, hogy kétségbejtően türelmesnek látjuk az Istent, mert mi kétségbejtően türelmetlenek vagyunk. És egy kicsit szeretnénk a magunkhoz hangolni az Istent. Mi már rég odaütöttünk volna, mi már rég elvesztettük volna a türelmünket. Kétségbejtően türelmes az Isten. Egy keserű mondat, de valahol itt van a kiút ebből a kettősségből, mondom, ami az én lelkemet is alaposan meggyötörte. Tehát azáltal, hogy tudatossá tette ez a beszélgetés ezt, hogy igen, szinte úgy belemenekülök abba, hogy de jó dolog a gyülekezet, a hívő testvérek, a közösség, a barátság, az íge, a Szentlélek, az új élet, de a történelem, de a világ, az emberiség kétségbejtően türelmes az Isten. Nos, testvéreim, itt kell visszatérnünk a római levélhez. Pál apostol nem volt vak, amikor ezt a fejezetet írta. Ő tudta azt, hogy van Néró Rómában, és hogy mit jelent Néró, meg a többi őrült római császár, voltak bölcs filozófusok, akiket ledöttek, voltak őrült császárok, akik százakat, ezreket kergettek halálba, volt a római nép, amelyik vért kívánt, és így tovább. Keresztfák tízezrei sorakoztak a Római Birodalomban, nem csak az egy názáreti Jézust, sok tízezer embert feszítettek keresztre, iszonyat volt akkor is a történet, és ezt látta Pál, nem volt vak. De csodálatos volt az ő hite, mert ezt írja, most a végét idézem csak, ahol meglövekedett a bűn, ott még jobban kiáradt a kegyelem. Ez tipikusan Pál, és ide kell eljutnunk nekünk is, testvére, ezt meg kell imádkozni, hogy igen, iszonyat az, ami ebben a világban megnövekedik. Még mindig ijesztő mértékben növekedik a bűn, de ahol megnövekedik, ott még jobban, még inkább, még többet. Ez Pál apostolnak a jellegzetes szava, hogy ebben igazán elgyönyörködtem ma, amikor ezen elmélkedtem, hogy tudjátok, mindig idézem, hogy Jézusnak a jellegzetes szava az, hogy több, több az élet, több, több. Valóban ez életük legyen, bővölködjenek, több életre jussanak el. Ez Jézus szava, hogy több. De Pál apostolnak meg úgy látszik ez a szava, hogy még inkább, sokkal inkább. A Róma 8-ra emlékezünk, azt mondja Pál, kicsoda szakaszthat el minket Isten szerelmétől. Halál, üldöztetés, tömlöc, éhség, mezítelenség. Azt mondja, mindezekben feletté diadalmaskodunk. Ez a tipikus Pál apostoli szó. Feletté diadalmaskodunk. Nem éppen csak, hogy feletté diadalmaskodunk. Azt mondja a Filippi 1-ben, hogy kívánkozom elköltözni, a Krisztusnál lenni, meghalni, befejezni mindezt, mert ott sokkal inkább jobb. Ez a tipikus Pál, nem az, hogy hát ott is van élet, hanem sokkal inkább jobb. És itt is megnövekedik a bűn, igen, megnövekedik, de sokkal inkább megnövekedik a kegyelem is. Pál apostol így néz rá a világtörténelemre, én úgy nézek rá, hogy kétségbejtően türelmes az Isten. Mennyivel csodálatosabb Pál apostol szemlélete, hogy látja, igen, iszonyatosan növekedik a bűn. Az emberi történelem egy iszonyatos folyamat, egy véráradat. És azt mondja Pál, hogy végül is sokkal inkább erős az Isten, megsokasodik, feletté bővölködik a kegyelem. Tehát látja valóságot, és a kegyelemnek a nagy-nagy ölelésében látja a világtörténelmet, és az emberi történelmet, és a maga kicsi életének a sorsát. És ez az üdv bizonyosságnak az alapja. Ez a sokkal inkább jobb, ez a feletté diadalmaskodunk. A megsokasodó bűn fölött megsokasodó kegyelem. Ez az üdv bizonyosságnak az igazi alapja. Ez van ebben a fejezetben. Erre segítsen el minket is az Isten. Kiváltozzunk.